Kedves hallgatóink, a nyíregyházi Harkai Bulcsú ma már a fővárosban él, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kezdte pályafutását, mint grafikus. Az interjúban kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan éli meg a mesterséges intelligenciát. Konkurenciának tartja vagy eszköznek? Mint elmondta, sokan tartanak tőle, de Harkai Bulcsú grafikus úgy véli, a mesterséges intelligencia nem konkurenciát, hanem egy segítő társat eszközt jelent számára a grafikai megoldások kapcsán. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Ön több mint 20 éve már grafikával foglalkozik és grafikusként dolgozik, de beszéljünk a kezdeti időkről, hogy hogyan jött önnek az ihlet és az ötlet, hogy grafikával kezdjen foglalkozni, és milyen technikát használt első körben.
Én nekem a grafikusi pályám az annak köszönhető, hogy a családom is tulajdonképpen ezen a téren tevékenykedett. Apukám iparművész volt, csinált mindenféle filmdíszlettől kezdve szobrokig, kerámiákat, ilyen ősművészeti tárgyakat, mindenféle használati tárgyakat, és tehát innen jött. Valamilyen szinten belekerültem.
Milyen technikát alkalmazott első ízben?
Amikor apkámtól tanultam, akkor hát rajzolás rajzoltam, graffittal rajzoltam általában, színnel is rajzoltam, de kipróbáltam az akvarell technikákat, a különböző vízfestékeket, és végül persze kikötöttem az olajfestésnél, ami egy külön területe tulajdonképpen a dizájnnak, meg a grafikának, mert a maga a színeknek a keverése, oda különleges képességekkel, a különleges adottságok, az még meg kell ismerni a színeket.
Mondhatjuk, hogy erre születni kell, tehát nem lesz mindenkiből grafikus.
Sajnos igen, valamilyen szinten meg lehet tanulni a rajzolást, de amikor az ember fejlődik a grafikában, akkor hát ott van egy szellemi munka benne, hogy a színeket hogy keverjük, hogy különbözőféle barnák léteznek, és hát nem véletlen, hogy az olajfestés esetében csak barnákból, mint 5-6-ot legalább használtak a nagy festők. A zöldekben ugyanez a helyzet, hogy ott is 5-6 zöldet valamilyen szinten alapzöldnek gondolunk. A sárgák esetében is így van, meg a narancsok. Olyan színeket is megismer az ember, ami az életben egyébként még csak nem nincs is ilyen, tehát nem is használjuk. Tehát sokkal több, tehát sok ismeretet kell felszedni, sok technikát kell alkalmazni, és ezek bonyolultak, tehát szellemi teljesítmény is. Tehát akinek nincsen például keze, szájjal fest, az elvileg pont ugyanolyan képeket tudna festeni, mert az ilyen kreatív tevékenység, a grafika és festészet, ez mindenképp szellemi tevékenység.
Önnek mi a kedvenc színe, és egyáltalán az évek során változott-e ez a kedvenc szín?
A kedvenc szín, az nagyon nehéz meghatározni. Aki elkezd festeni, aki elkezd grafikával foglalkozni, előbb-utóbb rájön, hogy hideg és meleg színeket egyaránt kell alkalmazni egy képen. Hogyha például egy rendes, egy szép természetfotót szeretnénk csinálni, akkor elég gyorsan rájövünk arra, hogy csak lombokat ábrázoló kép, az esztétikailag nem vetekedhet olyan képpel, ami mondjuk látszik a távolban egy vöröses háztető. Tehát a hideg és a meleg tónusok adják tulajdonképpen egy képnek azt az érzetét, hogy ez egy gazdag grafikailag, meg formailag egy gazdag kép. És ilyen szempontból, hogyha így közelítjük meg, akkor fontos az, hogy hideg és meleg színek is legyenek egyaránt egy képen. A másik része pedig, hogy lehetőleg persze ember is. Tehát az ember ábrázolás ugyanúgy fontos, amikor az ember egy képet létrehoz.
Az elmúlt 20 évben ugye nagyon sok minden változott, de a grafikus szakma miben változott és miben fejlődött, mennyire alakult át ez a pálya, ez a szakma?
Isten, igazából a számítástechnika valamilyen szinten már kiváltotta a grafikát. Nagyon-nagyon egyszerű oka van, hogyha például az ember egy könyvborítót akar csinálni, egy csomagolást, akkor egy oklevelet, akkor hát sajnos azzal kell szembe találkoznunk, hogy kész csomagokat tudunk azonnal letölteni az internetről. Most egy grafikus előbb-utóbb sajnos úgy jár, hogy két dolog közül választ, vagy a nulláról, tehát a fehér lappal indulva a nulláról létrehoz valamilyen újszerű dizájnra egy anyagot, vagy pedig fogja letölti, és azt valamilyen szinten átalakítja a saját ízlésének megfelelően, illetve van még egy harmadik is, bejött a mesterséges intelligencia képbe, és azzal hozza létre rendelkezésre az anyagot. Tehát most már nyilván akadhatnak olyan megrendelők, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy valamilyen szinten artisztikus, tehát figyelemfelkeltő eredeti, akár furcsa legyen az, ami kikerül az emberek szem elé, de én úgy gondolom, hogy ez egyre ritkább. Inkább az idő az, ami az időnek a megspórolása az, ami meghatározza ezt a területet is. Sokkal hatékonyabban lehet dolgozni letöltött anyagokkal és mesterséges intelligenciával.
Hamarosan beszélni fogunk a mesterséges intelligenciáról is, de előtte lenne még egy kérdésem annak tükrében, hogy a cégek mennyire figyelnek oda a logó készítésre, és mennyire fontos az, hogy egy cégnek jó minőségű logója legyen?
A logó az rendkívül fontos egy cégnél, mert ez olyasmi, mint egy aláírás. Tehát ez valamilyen szinten reprezentálja a céget. Ha csak a logó látszik, és az idejét múlt, az valamúgy csámpás, nem szabályos, stb., rossz benyomást kelt, és az értékesítés szemszögéből a jó logó nagyon sokat segít, a rossz logó pedig rettentő sokat árthat.
Előbb említette a mesterséges intelligenciát, valóban egyre többen kezdték el használni. Mondhatjuk, hogy előbb-utóbb akár a grafikusok munkáját is elveheti, mert ugye ön is említette az időt, hogy nagyon gyorsan dolgoznak, és sokszor nagyon jó minőségben.
Amikor a mesterséges intelligenciát használja egy átlagember és egy grafikus, az egész más. Mert a grafikus pontosan látja, hogy mikor és mit hibázik a mesterséges intelligencia. Nagyon nyilvánvaló nekem legalábbis grafikusként, amikor elrontja az arcokat, elrontja a szemeket, elrontja a kezeket. Példát mondok, kiposztolt valaki egy képet a jelenlegi ukrán háborúról, egy megható jellegű képet, csak egy csomó hiba volt a képen. És grafikusként azonnal kiszúrom, azonnal látom, hogy nem jól áll a puska, több ujja van a szereplőknek, több keze van, több kézfej is látszik a képen, meg ilyenek fordulnak elő. Ezt az emberek nagyon sokan nem veszik észre, mert sokan meghatódva nyilatkoznak erről a képről, holott ez egy mesterséges intelligenciával létrehozott kép volt. Tehát maga a mesterséges intelligencia rettentő tökéletlenül működik, és egyelőre egészen biztos, hogy ki kell javítani a képeit. Egy másik példa például, hogy amikor futóversenyre szóló képeket készítettem, akkor egyszerűen döbbenettel láttam azt, hogy a futáson résztvevő emberek a képen ikertestvérek voltak. Tehát ugyanaz a korosztály, ugyanaz a hajviselet, stílus, tulajdonképpen nem is, hogy ikertestvérek, hát 80 meg 10 voltak, és egyforma volt az arcuk. Úgyhogy egy másik példa például, hogyha az ember szép nőket szeretne generálni a mesterséges intelligencia segítségvel, mondjuk egy esküvői magazinhoz, akkor azt fogja tapasztalni, hogy ezek a nők tulajdonképpen teljesen egyformák. Tehát egy kicsit botoxos a szája, kihúzott a szemöldöke, a sminkje mindegyiknek hasonló, a hajzata is tulajdonképpen szűk ilyen bizonyos kategóriákban változik, és Isten igazából egy grafikus ezeket kiszúrja, hogy egy-egy kép az így készül. Egy másik esetben például az volt a kérés, hogy struccokat ábrázoljon a kép, szembe futnak a struccok, akkor olyan hibát vétett a mesterséges intelligencia, hogy az egyik struccnak a lába odébb volt, tehát ez egész az nem csatlakozott a testéhez. A grafikusnak a helyére kell tenni, tehát kell egy Photoshop is, mert az ember a helyére tegy a lábat. Tehát a mesterséges intelligencia nagyon hasznos, nagyon jó, csak olyan hibákat vét, amihez már kell a megfelelő tudás, hogy az ember ezeket kijavítsa.
Térjünk vissza egy kicsit a munkáira, ugye rengeteget alkotott, és ön szeret alkotni, hiszen minden nap ezzel kell, és ezzel fekszik, mondhatjuk, hiszen éjszaka is szeret dolgozni. Melyik alkotására a legbüszkébb?
Hát érdekes ez, hogy arra kéne, hogy legbüszkébb legyek, amelyik az én artisztikus igényeimet, az én művészi igényemet is valamilyen szinten kifejezte. Na most nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy olyasmit bevállalok, hogy én a saját ízlésemet mutassam meg egy anyagban. Ez nem jellemző. Meg Isten igaz, egy grafikusnak nem praktikus, hogy egy saját artisztikus stílust tegyen bele a munkáiba, mert ezek tulajdonképpen egyedi egyedi sajátosságokat hordoznak, és maga a megrendelőről nem lehet biztosan tudni, hogy az, hogy hogyan fogja fogadni. Nyilván vannak olyan területek, hogy mit tudom, olimpia, vagy mit tudom én, valamilyen festészeti kiállítás, vagy egy művészeti hetek plakát. Oda kötelező az ilyesmi, hogy valami különös, furcsa, egyedi, úgymond artisztikus vonás bekerüljön, de az ilyen típusú munkák nagyon ritkák. Én annak a híve vagyok, hogy a munka lehetőleg gyorsan le legyen zárva, elégedett legyen a megrendelő, és csak kivételesen használok ilyen enyhén, finoman fogalma művészi jellegű megoldásokat.
Milyen munkákat szeret leginkább, és mit szeret alkotni legjobban? Ugyan rengeteg könyvborítót tervezett, rengeteg magazin tervezett már, de mi áll önhöz igazán közel?
Hát ez rettenetesen nehéz megmondani, hogy mi áll hozzám közel. Ami nekem személyesen meglepő volt, ami az én személyes sikerem, úgymond, hogy amikor retusáltam különböző féle képeket, különböző féle tárgyakat kellett bizonyos helyszínekre behelyezni, oda embereket kellett köré retusálni. Ezekről nem gondoltam azt, hogy ezek teljesen élethűen sikerülnek. Tehát tulajdonképpen a retusálás volt az, ami számomra egy személyes siker volt, én legalábbis úgy gondolom.
Hogyan néz ki önnél az alkotói folyamat?
Kétfajta típusú munka van. Az egyik, aminél az ember közben ki tud kapcsolni, és a másik, aminél meg küzdelmes a munka. Tehát nehezen alakulnak bizonyos vonalak. Isten igazából bármelyik munka lehet ilyen. Tehát egy logó készítésnél, hogyha szerencsés a téma, most mondok egy példát, hogy oroszlánt kell ábrázolni, és abból aztán rengeteg áll rendelkezésre az internet, hogy hogyan szoktak kártyákon ábrázolni oroszlánt, a szobrokon, stb. Az egy könnyű téma. Könnyű, nagyon látványosat alkotni, míg vannak olyan területek, tehát minden vonás nehéz. És nem nagyon van olyan terület, ahol könnyen, gördülékenyen szinte magától menne a munka. Minden területnek, a weblapkészítésnek, a plakátkészítésnek, meghívóknak, mindegyiknek lehetnek különböző stádiumai.
Nézzük meg kicsit közelebbről a weblapot és a magazint. Ugye egyre kevesebb magazin van ma már sajnos a piacon, de hogyha most egy magazint kellene elkészíteni, akkor hogyan tudná könnyen szerethetővé tenni és ismerté tenni a magazint, hogy minél jobban és könnyebben olvassák az emberek. Hogyan lehet ma Magyarországon jó magazint készíteni, és hogyan lehet egy dizájnos weboldalt készíteni?
Na most a magazinok esetén, hogyha az ember megnézi a nagyon sikeres magazinokat, akkor rettenetesen aggasztó dolgot lát. Történetesen azt, hogy elképesztően megugrott a magazinoknak az ára, tehát valamire elképesztően, rettenetesen megugrott, és most már az oldalaknak a körülbelül a fele hirdetés. Tehát nagyon érdekes az, hogy ilyen feltételek mellett hogyan lehet egyáltalán egy esztétikus magazin csinálni, ahol kétoldalas hirdetések vannak, és lényegében minden cikknek az egyik oldala az már hirdetés. Mert ez tulajdonképpen megbontja a dizájn. Tehát, hogy kitalál mondjuk a grafikus egy szép oldalpárt, ami fekete alapon fehér betű, egy kis kalligráfia, egy kis bizonyos fajta feltónusozott képek, és azt mondja a főszerkesztő, hogy a bal oldalát akkor ott másképpen képzelni, mert bejött egy bútorhirdetés, UV-zöld. Ilyen feltételek mellett egy egységes arculatú magazin csinálni eredetesen körülményes.
Mi a helyzet a weboldalakkal? Ugye akkor veszik komolyan a céget, hogyha van weboldala. Ön szerint ma Magyarországon milyen weboldallal lehet kicsit többet adni?
Én személyesen úgy gondolom, hogy nyilván fontos a dizájn. Az, hogy a laptetejéhez közel legyen egy tartalom, mert legyen egy kicsit dinamikus, hogy kattintható legyen, valamit csinálja, működjön a weblap, mozogjon. De nagyon sokan úgy gondolják, hogy kiadják valakinek mondjuk akár egy mesterséges intelligencia is gond nélkül megírja ezeket a különféle szöveges rubrikákat. Tehát meg kell adni neki, hogy írjon egy invitáló szöveget, egy bemutatkozót, egy kapcsolatoldalt, írjon egy küldetésünket a megfelelő témakörbe, stb. Na most ettől nem lesz olvasható egy weblap. Tehát egy cég, ami most indul, akkor jár a legjobban, hogyha olyan szöveget ír vagy irat, ami leköti az embereket. Leköti az embereket. Szerintem egyre inkább a jövőben az lesz, hogy a cégvezetők kénytelenek lesznek videoblogolni, vagy pedig videókkal eleve videókkal nyitni meg a weboldalt, mert egyre inkább fontos a személyes közlés. Ezek az univerzális szövegek, hogy kapcsolat, bemutatkozunk, küldetésünk, stb. Ezek már egyre kevesebbek. Én legalábbis így gondolom.
Hogy látja a mesterséges intelligencia jövője, hogyan alakul, és hogyan alakul a grafikusok jövője?
A mesterséges intelligencia, ugye azt szokták mondani, hogy elveszi az emberek munkáját, és hogy esetleg a grafikusoknál is ez felmerül. Most én ezt nem gondolom így. Nagyon érdekes, hogy a személyes tapasztalataim szerint maga a grafikus kell, hogy használja a mesterséges intelligenciát. Tehát nem elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia, hanem talán azt lehetne mondani, hogy ha nem használjuk, akkor elveheti a munkánkat. Most természetesen vannak olyan területek az életben, olyan munkatípusok, akiknek a munkát soha nem fogja elvenni a pékét, vagy a fodrászét, vagy a mit tudom én, a gyógytornászét, a balettáncosét, stb. Egy csomó olyan tevékenység van, ami eleve kizárt, hogy a mesterséges intelligencia elvenni. A grafikusnak viszont, hogy mondjam, szinte kötelező használni, mert különben óriási hátrányban lesz. Eleve az, hogy töredék időből tud létrehozni minőségileg nagyon hasonló anyagokat, mint amit szeretett volna, ez már önmagában azt mondja, hogy nem szabad kihagynia ezt a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a nyíregyházi Harkai Bulcsú ma már a fővárosban él, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kezdte pályafutását, mint grafikus. Az interjúban kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan éli meg a mesterséges intelligenciát. Konkurenciának tartja vagy eszköznek? Mint elmondta, sokan tartanak tőle, de Harkai Bulcsú grafikus úgy véli, a mesterséges intelligencia nem konkurenciát, hanem egy segítőtársát, eszközt jelent számára a grafikai megoldások kapcsán. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.